Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Mohai Gábor, Táncsics és Kazinczy díjas. Bemondó a mai vendégem. Említetted az előbb, hogy elgondolkodtál rajta, hogy esetleg szerzetesnek nem lett volna rossz menni, hogy azt is érdemes lett volna kipróbálni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy bármi más szóba jöhetett volna bármikor, mint amit végül választottál. A verseket, a bemondást, a rádiót, a televíziót. Nem. Érdekelt valaha más terület?
Nem. Én még a rádión belül sem érdekel, például a szerkesztés. A rádióba, ha valaki bekerül, meg ha ott dolgozik, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a rádióban csak beszélni lehet. Ez nem igaz. A rádióban is, mint bármely munkahelyen, sok száz olyan ember van, aki nem beszél, hanem egyéb tevékenységgel szolgálja a Magyar Rádiót. Rendező, szerkesztő. Én soha nem akartam se szerkeszteni, se rendezni. Én csak leülni a mikrofon elé, és elmondani a híreket, elmondani az időjárás jelentést. Én ezt gyönyörű feladatnak tartottam. És a kezdetben még úgy volt, hogy például, ha reggel 4 órára bementünk mondjuk a Kossuth Rádióba, hogy a hajnali műsorban vegyünk részt, akkor az fantasztikus érzés volt. 4-re kellett bent lenni, 4:00 hamarabb, 4:55 indult az adás, és akkor én benyomtam a gombot, hát azt mondom, hogy földön túl érzés volt, hogy én szólalhatok meg a Rákóczi induló után, és mondhatom azt, hogy 4:30. És akkor kötelező volt minden 10 percben időjárás jelentést mondani, hogy milyen idő van, és a pontos időt kellett mindig bemondani, azt is úgy 10 percenként mindig be kellett mondani, 5:10, 5:16, mert hogy az embereknek nem volt akkor más, mint a rádió tulajdonképpen. Bekapcsolták, készültek a munkába, jaj, még gyorsan megiszom a kávét, hány óra, még van 5 perc. Ez valami fantasztikus szolgálat volt. Úgyhogy ezt én ennél szebbet nem tudtam magamnak elképzelni. És hálás vagyok a jó Istennek, hogy ez megadatott nekem most már évtizedek óta. Még most is, bár természetesen sokkal kevesebbet, de még dolgozom a Kossuth és a Bartók rádióban.
Volt kedvenc korszakod? Évek, évtizedek, amiket a nagyon-nagyon szeretem az egész munkámat, de azon belül is kiemelkedően közel áll mondjuk a szívedhez, vagy olyan kollégák, akikkel azt mondom, hogy nagyon jó barátságban, a kollegalitáson túlmenően, akár tényleg családias környezetbe sikerült kerülni, mert én azt gondolom, hogy a saját tapasztalataimból kiindulva, hogy ez tud egy második család lenni. A tévé, a rádió, az tud egy második család lenni az embernek.
Tud, és a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, barátságot. Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük Szalóczy Pali kollégámnak a 80. születésnapját, és akkor megint összegyűltünk, ott többen elmentünk őt köszönteni, és én otthon elég gyakran hívok vendégeket otthonra. A televízióból is bemondó kollégákból Kerti Zsuzsi, Kudlik Juli, Endrei Judit, Palcsó Brigitta, Tarnaikati, és összejövünk, beszélgetünk, Bográcsban ott főzünk valamit, ez gyakran előfordul, és akkor én is megyek a többiekhez. Tehát azt nem tudok mondani egy olyan kedvenc időszakot, hát nyilván a kezdet volt a legszebb. Mert amikor már belejöttél, akkor már nem tűnt az olyan különlegesnek, akkor az természetes volt. És egy magányos pálya, a bemondói pálya. A rádióban is, és a televízióban is. A rádióban beülünk egy ennél egy picit nagyobb stúdióban, mint ahol most beszélgetünk, és akkor magunkra zárjuk az ajtót, és ott ülünk 5 órát mondjuk, annál többet nem lehetett. És közben hallgatom a zenét, hallgatom a műsorokat, és időm volt arra, hogy összeállítsam a irodalmi estjeimet, olvassak. A televízióban szintén, ott meg hát szintén nem egy nagyobb stúdióban, ketten voltunk, az operatőr, a bemondó operatőr, meg én, illetve 3, mert a kamera még ott volt. Tehát ez ilyen kollégákkal sem találkoztunk. Mert amikor már végleg televíziós voltam, akkor vagy az egyes programon, vagy a kettesen dolgoztunk, de az 3 emelet volt. 3 emelet választott bennünket. Tudtuk, hogy ott van 3 emelettel följebb a kolléga, de nem mehettünk, nem találkoztunk. Illetve hát néha, amikor hosszabb műsor volt, vagy film, akkor fölmentünk egymáshoz, vagy lejöttünk egymáshoz.
Milyen érdekes ellentét ez, hogy azt mondod, hogy magányos pálya, hogy nagyon sok ember ugye régebben is, és szerintem a mai napig azért kapcsolja be a tévét, azért hallgat rádiót, mert mondjuk egyedül van, egyedül érzi magát. De ha szól valami, ez a magány érzése, ez úgy tompul. Nem vagyok egyedül, hiszen valaki beszél hozzám, elmondja a híreket, elmondja, hogy hány óra van, hogy milyen az időjárás. És ugyanez van szerintem ugye a rádiónál, a tévénél is. Azt gondolom, hogy az, aki beköszön, mindegy, hogy melyik készülékről beszélünk, az egy idő után családtag lesz az embereknél. És hogy fordítva, meg valóban az, hogy az ember egyedül a stúdióban, legyen az a rádió, vagy a televízió. De hogy olyan sokakhoz szól, és visszafele meg nem megy a kommunikáció.
Igen, amikor először megszólaltam a rádióban, akkor mondtam, jaj, biztos jó hangosan mondom, hogy Nyíregyházán is meghallják ezt, amit mondok. És az, ami földön túli érzés volt, hogy amikor reggel 3 órakor felkeltem, és 3:44-re jött értem a rádió és autó, akkor ahogy jöttünk be a városba, teljesen üres volt a város, néhány éjszakai emberség tálgatott az utcán, de az járt az eszembe, hogy úristen, most én néhány perc múlva magamra nyitom a világot, és akkor mindenki fogja hallani, hogy én mit akarok mondani, illetve hát, hogy mit szeretnének hallani. Hát nem mindig azt mondok, amit szeretnének hallani, de valahogy személyesebb volt akkor a rádió, mint most. Most már sajnos a bemondó szakma is, azt kell mondjam, hogy megszűnt. Mert nekünk bemondóknak rengeteg feladatunk volt. Nem csak híreket mondtunk, hanem végigvezettünk műsorokkal, ki melyik adón volt, Kossuth Pető figyelje, Bartók rádión. Ma meg már akik híreket mondanak, talán ketten vannak még, akik bemondóként kezdték a pályájukat, hírszerkesztők mondják a híreket. És a bemondónak az a feladat, hogy óránként, fél óránként elmondjon néhány perc hírt. Állami életünk a sokkal változatosabb volt. Mentünk hangjátékokat konferálni, azokban részt venni, és természetesen műfajilag, és hát komolyabb volt, tehát a hivatalos rádió az a Kossuth rádió volt, egy kicsit könnyedebb hangvételű volt a Petőfi, de ott is rendes, nem csak zene szólt, hanem mentek a műsorok, oda illő műsorok, délelőtti műsorok. És a Bartók rádió, amit nagyon-nagyon megszerettem, és mai napig is tudom szolgálni onnan az embereket, ott pedig, ami kis zenei műveltséget én magamra szedtem, azt a rádiónak köszönhetem. Ha még van annyi idő, elmondok egy nagyon édes történetet, amikor felvételiztem a rádióban, és megvolt az utolsó meghallgatás, a már a harmadik, akkor kiültem utána a pagodába egy kicsit lenyugodni, inni egy pohár vizet, vagy ásványvizet, vagy valamilyen üdítőt, és amikor vége volt a meghallgatásnak, egyszer csak jött ki a stúdióból Körmendi Laci bácsi, nekem Laci bácsi. Körmendi László, akinek lehet, hogy így a nevét most már a hallgatók nem tudják, de ha meghallanak a hangját, akkor biztos tudnák, hogy ki beszél. És odajött hozzám, megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy Brahms, kiskomám, Brahms, nem Brahms, ugyanis műsort kellett ismertetnem akkor még harmadik műsorban, és én mondtam azt, hogy Johannes Brahms valamilyen művekövet. De lesz még időd megtanulni, és akkor ez nekem olyan jól esett. Valamit sejtetett, mikor azt mondta Laci bácsi, hogy lesz még időd megtanulni, hogy nem Brahms, hanem Brahms.
De jó, hogy ezt a témát behoztad, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy említettem ugye, hogy nagyon sok díjat kaptál a munkásságod elismeréseként. A Kazinczy díj, a Táncsics, ami a legmagasabb állami elismerése tulajdonképpen ennek a szakmának. És akkor még sorolhatnánk érdemkeresztet. Például mi neked az elismerése a munkádnak, az értékének, ahogy 3 órakor kezd, hogy a mai napig 78-tól kezdve, és még mindig itt vagy ezen a pályán. És még mindig van, aki azért kapcsolja be a rádiót, mert a Mahai Gábort szeretné hallani, hogy ő mondja neki el a történéseket. Tehát, hogy a díjak egy ilyen kollega, mentor, valaki, akire te is felnézel, annak a megszólalása, annak a bíztatása, hogy igen, van keresni valód ezen a pályán. Mi az, ami itt tart? És tartott mindig is.
Elsősorban a mikrofon szeretete, meg az, hogy én szolgálatnak tekintem ezt az egészet, a bemondóságot. Azért mondom, hogy nem akarok műsorvezető lenni, mert én bemondó akarok lenni, én tájékoztatni akarom az embereket. Most például az utóbbi időben az a feladatom a Bartók rádióban, hogy élő helyszínről, most az újonnan megalakult, vagy megnyitott Doknányi Ernő zenei központból minden héten élő hangversenyt közvetítek, úgyhogy ott a közönség, és aztán utána azt egy hónap múlva, 2 hónap múlva adásba teszik. Mindig észreveszem, hogy amikor befejezem a munkát, tehát lekonferálom a hangversenyt, és akkor felsorolom a kollégákat, hogy gyártásvezető, zenei rendező, adásvezető, akkor a végén úgy kell elköszönni, és köszönni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. És akkor nagyon sokan ülnek a nézőtéren, és közel vagyunk egymáshoz, és látom az arcukon, hogy úgy odacsapnak, vagy a jaj, a Mohai Gábor, hogy rájönnek akkor, hogy már arcról esetleg nem ismernek, mert fiatalabbak, de ez valami fantasztikus érzés, ez nagyon jó érzés. Meg hát ez a munkánkkal jár, hogy a mai napig úgy, vagy a hangunkról, vagy a képünkről megismernek minket. Van egy nagyon édes történet.
Pont ezt akartam kérni, hogy ezzel kapcsolatban mesélj.
Debrenti Piroska ikonikus bemondónő volt a rádióban, és annak idején hosszú-hosszú évekig ment a Déli Krónika után a Játék és muzsika 10 percben, Cigány György vezetésével. Ennek a szignáját Debrenti Piroska mondta. És mesélte Piroska, hogy bement a közértbe, ami a lakásával szembe volt, és az egyik pénztárosnő mindig mondta neki, jaj, Piroska, mondja nekem azt, hogy játék és muzsika 10 percben. És akkor ott a pénztárnál Piroska mondta, hogy játék és muzsika 10 percben. Igen. Sok ilyen van a szabadságtér. Mindenkinek volt rajongója. Ugyanúgy, mint most. Még a rádióban is. Csomagokat küldtek, hoztak be. Akkor a televíziónál meglesték, hogy melyik autóval jöttem, és akkor, mikor én mentem haza, akkor vagy egy kis cukor, vagy egy darab csokoládé oda volt téve a szélvédőre. Ezek nagyon szép dolgok. Természetesen kellemetlen dolgok is voltak, olyanok, akik mondjuk úgy zaklatták az embert, mindenféle levelekkel, rengeteg levelet kaptunk.
Sokan szeretek volna hozzád menni feleségül, vagy...
Sokan, igen. Sőt, volt egy sajnos egy beteg hölgy, aki valamelyik kórházból írt nekem levelet, és ő úgy írt nekem, mint a férjének. És bevonult a kórházba, de minden nap ilyen nagyon drága leveleket küldött, már úgy értem, hogy sok-sok bélyek kellett rá express ajánlva a rádióba, és Marinak hívták, mert mindig írt alá, hogy Mari, de ilyen tucat, több száz levél érkezett minden nap, és akkor ez rengeteg pénzbe került neki, és akkor megírta, hogy ő most kórházba vagyok, de vigyázz a gyerekekre otthon, mindig így öltöztest föl, úgy öltöztest föl, és utána egy csomó értelmetlen dolgot írt, mert hát beteg volt, idegbeteg volt, és újságokból kitépett cikkeket tedve a levélbe, megírta, hogy melyik kórházban van. És akkor én felhívtam kórházat, és kértem annak az osztálynak a főorvosát, és mondtam, hogy nem akarok semmit, csak azt akarom, hogy van önöknél egy ilyen nevű beteg, legyen kedves valahogy beszélni vele, vagy hát ha segíthetek a gyógyulásában, minden nap ír nekem leveleket, és hát ez neki rengeteg pénzbe kerül, de ha ezt ő elmondaná önnek, vagy ön rákérdezne, hát a főorvosnő az még engem totla, hogy mit képzelek én, hogy beleszólok a gyógyító munkájukba, mindenki mondhatja, hogy ő Mohai Gábor, úgyhogy hagyjam én őt békén. Pedig én azt hiszem, hogy tudtam volna segíteni azzal, hogy leül vele, ez ideggyógyászaton volt ez a hölgy, hogy leül vele, és ezt valahogy kitárgyalja, hogy én nem vagyok a férje.
És akkor így elmaradtak a levelek egy idő után?
Egy idő után elmaradtak a levelek, de sokáig úgy a rádióban a fakhomba betettem, és gyűjtöttem őket, hogy ezzel valamit. Mondtam, hogy oda elviszem a leveleket, hogy nézze meg, mit képzelek én. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rosszul esett. Akkor volt egy hölgy, aki azt írta, hogy amikor a híradóban mondom a híreket, akkor az egyik kezemből vegyem át a másik kezembe a tollat, és akkor ő tudni fogja, hogy ő írhat nekem levelet, és akkor megírja, hogy hol találkozzunk. Vagy a Nyugati pályaudvarnál volt posta, nem tudom, van-e még ott posta. Van egy telefonfülke, és a, csak most hasonlóra mondom, a 87. oldalra ő beír valamit, és ha két hét múlva ő megnézi, akkor én is, ha írok bele valamit, akkor tudja, hogy ő kereshet engem. Szóval ilyen dolgok voltak akkor.
Ezek, mondjuk a második az kedves történet, az első az egy picit ijesztő is lehetett,
ijesztő volt,
és pont
igen.
Az jutott eszembe, hogy mennyire volt nehéz kezelni ezt a fajta ismertséget akkor, mert ma már nagyon sokan, nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy minél többen ismerjék, ugye ők, és ma már nagyon sok eszköz és felület van arra, hogy bárkit megismerjen a nagyvilág, szó szerint a nagyvilág. Akkor ugye kevesebb volt az eszköz, más volt az út. Hogyan tudtad ezeket az akadályokat venni, vagy hogyan szoktad meg, hogyha a közértbe mész megismernek, hogyha esetleg a postán megszólalsz, akkor mondják, hogy jaj, de jó, hát reggel hallgattuk a rádióba. Tehát, hogy mi segített ebben?
Én ezt természetesnek vettem. Én soha nem lázadtam, és nem mondtam azt, hogy jaj, de kellemetlen meg, hogy most szeretnék elmenni nyaralni, hogy meg ne ismerjenek. És soha nem tettem fekete szemüveget, napszemüveget föl. Én szerintem, aki így csinál a mai napig, az azért csinálja, azért teszi fel a fekete szemüveget, hogy még jobban megismerjék. Mert akkor látják, hogy nem süt a nap, hát miért van ez fekete szemüvegben? És akkor rájönnek, hogy a szemüveg mögött ki van. Nekem ez volt a foglalkozásom, meg ez a foglalkozásom. Hát ha megismernek, ez ezzel jár. De ebből nem kell nagy dolgot csinálni. Hát van, aki tanár, van, aki orvos, van, aki munkás, ezt csinál, azt sem. Én bemondó voltam, vagyok a rádióban.
Volt, amikor nem mondtál el valamit? Tehát amikor azt mondtad, hogy ezt nem vagyok hajlandó bemondani, nem vagyok hajlandó beolvasni. Könnyű volt veled együtt dolgozni? Vagy volt olyan, amikor azt mondod a főnökeidnek, hogy nem, ezt nem mondom el?
Ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Valami sláger is van talán erről, hogy a leírt szöveg felolvasandó. Mi erre szegődtünk, tehát fel kellett olvasni azt, amit elénk tettek. Ami nagyon-nagyon nehéz volt, halálhíreket bemondani. Abban az időben még többször előfordult, hogy valahol valamilyen katasztrófa, repülő szerencsétlenség, vagy bánya és szerencsétlenség történt. És akkor nekem fel kellett olvasni a 14 bányásznak a nevét, akik meghaltak. Ez valami rettenetes volt. Vagy olyan emberek, akiket nem csak a nagy közönség ismert, mindenki ismert, színészek, művészek, hanem nekem még közvetlen kapcsolatom is volt velük. Ezeket nagyon-nagyon nehéz volt elmondani. De hát ez ezzel járt tényleg. Volt olyan természetesen, hogy az embernek elcsuklott ilyen esetekben a hangja, de hát ez ezzel járt sajnos. Most már nincsenek bányák, azt hiszem, tehát nem kell ilyen szörnyű dolgokat elmondani, de akkor természetesen a tisztelet kiárt ezeknek az embereknek, akik ott vesztették az életüket, úgyhogy el kellett mondani. Ezek voltak a nehéz pillanatok.
Két kérdésem mindenképpen van még. Az egyik, hogy nézel televíziót? Mi alapján választasz műsort, nézel tévét, hallgatsz rádiót? És ha igen, akkor mit nézel és mit hallgatsz? És a másik, meddig hallhatunk mi a rádióban? Meddig szeretnéd ezt csinálni?
Hát azt nem tudom, hogy kezdem azt fogni, hogy meddig. Ameddig még bírom egészségileg, meg erővel, addig, és ha szükség van rám, akkor mondom a magamét, meg a nem a magamét is. Például itt van a Déli harangszó. Azt most már nem is tudom, talán 15 éve a Déli harangszó előtti helytörténet ismertetőt, azt minden áldott nap mondom. De ez nem azt jelenti, hogy minden nap bemegyek a rádióba, hanem előre, azt hiszem egy hónapra előre, vagy másfél hónapra előre, de felvesszük ezeket a harangokat.
Mi alapján választasz magadnak műsort, akár rádióban, akár televízióban? Nézed? Mit gondolsz a mai médiavilágról?
Van, amit meg tudok nézni, de van amit és akit nem tudok nézni és hallgatni. De a rádió nekem mindig szól. A televíziót azt úgy ritkábban kapcsolom be, de nézem, ami érdekel. A híreket természetesen, a híradókat meghallgatom, mert hát évtizedekig mondtam a híreket. Nem tudom magamat függetleníteni ettől. Nem tudom azt mondani, hogy nem érdekel, mert téged is érdekel, mindenkit érdekel, hogy mi zajlik körülöttünk. Különösen most ebben a rettenetes világban, háborús világban, amikor megy ez az esztelen öldöklés mindenkor. Ezeket nem szívesen hallgatja az ember, de muszáj meghallgatni, mert ez történik. Szóval az emberi butaságnak, gonoszságnak nincs határa ezen a téren. És ezeket muszáj valahogy tudni meg tisztában. Legalábbis én igen, szóval érdekel, hogy mi történik. És akkor mindig azon vagyok, hogy jaj, csak ne kellene több ilyet hallgatni. De aztán kiviszem a kutyákat sétáltatni, elmegyek a közeli parkba.
Elmondasz egy verset?
Elmondom a versemet, igen, és akkor ezeket az az öröm, ez pedig hát a bánat meg a keserűség néha hallani, de természetesen nem ilyen tragikus, mert ugyanakkor más műsorokat is hallgatok. Viszont van olyan, amikor olyan valaki szólal meg a rádióban, hogy akkor elzárom. Egy kicsit elzárom.
Remélem, hogy minket nagyon sokan hallgattak a mostani beszélgetés, sokan hallgatták, és aki nem is hallgatta, addig a rádiót az most feltekerte is, és meghallgatta a veled készült beszélgetést. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nekem nagy élmény volt beszélgetni veled, és nagyon jó egészséget kívánok a versmondáshoz, a közvetítésekhez és a további munkákhoz is tényleg, ami nap mint nap tölti a mai napig is az idődet, és nem tudom, hogy mikor fogunk legközelebb találkozni, de pont fejszámolást végeztem, hogy azért tulajdonképpen 28-ban már az 50. évfordulóját fogod annak ünnepelni, hogy ezt a csodálatos pályát megtaláltad, vagy egymást megtaláltátok, és én most kívánok ahhoz egy nagyon nagy gratulációt.
Köszönöm szépen.
Úgyhogy köszönöm, és nagyon örülök, hogy találkoztam.
Én köszönöm, megtisztelő volt, köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Mohai Gáborral, Táncsics és Kazinci Díjas bemondóval beszélgettünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is, és egy hét múlva is várni fogom önöket, akkor is lesz Lélektér. Tartsanak akkor is velem, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.